Drága Szent Szellem, drága mennyei Atyám, drága Úr Jézus, köszöntünk Téged a mai napon. Hálákat adunk a Te jelenlétedért, drága Szent Szellem, ami most is jelen van, és köszönjük, hogy bennünk élsz, mindig velünk vagy, és a keneted mindig jelen van a Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei Atyám, az életünkért, hogy a drága Úr Jézusunkat adtad nekünk, hogy nekünk örök életünk legyen, el ne vesszünk. Köszönjük szépen ezt neked, mennyei Atyám. Hálákat adunk minden napunkért. Köszönjük, hogy minden napon valami jó dolgot megtapasztalhatunk a Te dicsőségedben, Uram. Hálákat adunk azokért a sok jóért, amit adtál nekünk, mennyei Atyám. Hálákat adunk a gyógyulásért, a szabadulásért, a békességért, az örömért. És minden szellem tulajdonságát, Szent Szellem tulajdonságát magunkba zártuk, befogadtuk, és köszönjük, hogy ez velünk van, és kiárad rajtunk keresztül minden ember felett. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy a Te drága gyermekeid vagyunk, a Te drága szolgálóid, Uram. Köszönjük, hogy elhívtál minket arra a feladatra, ami a Te akaratodban van, és hogy minden ember üdvözüljön, és Te hozzád kerüljön, mennyei Atyám. Köszönjük neked a Jézus nevében. Hálákat adunk a drága Úr Jézusunkért, aki megszületett ide a földre, bemutatta nekünk a mennyei Atyát, és a Te akaratodat, mennyei Atyánk, és köszönjük, hogy a keresztre ment értünk, hogy mi szabadok lehessünk. Hálákat adunk, mennyei Atyám, áldunk, dicsérünk, magasztalunk Téged. Köszönjük a megoldásokat, mennyei Atyám, és bármilyen ellenség, támadás jön ellenünk, mi a Te dicsőségedben, a Te hatalmadban, és Jézus nevében, ezt mind lerontottuk az életünkben, a Jézus nevében. Átmegyünk minden nehézségen, és bármit is hoz a gonosz és a világ, mi ellenállunk neki Jézus nevében, és Te eléd helyeztünk minden helyzetet. Te tudod a mi szívünk kívánságát, a mi szívünk állapotát, és a mi helyzeteinket is Te tudod, Atyám. Ezt mind neked adtuk, és eléd helyezzük a mai napon is Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám. Eléd hozzuk, aki érrendszeri problémákkal küzdik, a Jézus nevében eléd hozzuk, levágjuk a magas vérnyomást a testekről a Jézus nevében. Helyreállításokat szólítunk, mennyei Atyám, mert a Te életed folyik az ő ereikben, és a Te drága szent keneted, a helyreállító kenet, az helyreállítsa ezeket a problémákat a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy minden a Te terved szerint megy, minden a Te időzítésed szerint megy a Jézus nevében, és köszönjük a Szent Szellem munkálkodását, hogy mi csak a Szent Szellemre hallgatunk, és figyelünk, és köszönjük, hogy elvezet minket minden igazságra. A drága Jézus szent nevében. Amen. 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 Köszöntelek benneteket, és a mai napon meg is kezdjük a mai napot az úrvacsorával. Egy Korintus 11-es fejezetből idézem az igét az úrvacsorához. Egy Korintus 11-ből a Jézus nevében. Én értem is, jobb lett a vére, elhitted is, megállta értünk. Pál apostol, aki a korintusi levelet írta, ő a Szent Szellemtől hallotta meg, ami az úrvacsorán történt. Ő nem volt ott, de a Szent Szellem megmutatta neki. Az 1 Korintus 11.23-as verstől olvasom nektek az úrvacsora elemeihez tartozó igéket. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vett el kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Köszönjük, drága Úr Jézus, a megtört testedet. Köszönjük, hogy a Golgotán kiomlott a véred is. Köszönjük, hogy ebben a testben van a gyógyulásunk is. Jézus nevében, és ezt magunkhoz veszük. Amen. Én értem is, kiomlott a véred. Találta értünk a Golgotát. A bűnök terhét, a kín alá. Megtört a testet, értem is, hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Köszönjük, drága Úr Jézus, a drága kiomlott véredet, amely a kereszten kifolyt. Köszönjük, hogy ezáltal mi szabaddá válhattunk a Jézus nevében, és örök életünk lehet. Köszönjük ezt neked, mennyei Atyám. Amen. Köszönjük, hogy ez a drága vér tisztára mosott minket a Jézus nevében. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Mai napon az adventről beszélünk, mert ugye most már advent második vasárnapja következik, a második gyertyát meggyújtottuk. Ugye az adventi gyertya az egy jelkép, amin a négy gyertya ott van, adventi koszorún a négy gyertya, ami hit, remény, szeretet és örömnek a jelképe. A advent szó eljövetelt jelent, egy érkezést. Az első advent az ugye az Ószövetségnek az időszaka volt, amikor várták az Úr Jézus eljövetelét, amikor, hogy megszületett testben, tehát várták a Messiásnak a megszületését. És ezt meg is nézzük az 1 Péter 1.20-as igeversből, és én az egyszerű fordításból olvasom. Tehát 1 Péter 1.20. Isten már a világ teremtése előtt kiválasztotta Krisztust, aki csak most ezekben az utolsó napokban jelent meg érettetek. Amen. Tehát az Úr Jézus, ugye az utolsó napok az a ószövetségi időszaknak a végét jelentette, is az új szövetségbe való átlépésnek még egy időszaka vissza volt akkor még, mert volt egy átmeneti időszak az ószövetségi időszak után. A második adventi időszakot viszont azt most éljük, és várjuk a drága Úr Jézusnak az eljövetelét, amikor a felhőkön fog megjelenni, tehát lába nem fogja még érinteni a földet, a felhőkön fog eljönni, értünk, meg fog jelenni. És szellemi halott állapotból megváltott minket az Úr Jézus, már ebben az állapotban várjuk őt, itt a második eljövetelt. Az 1 Tesszalonika 4, 16-17-es verset olvasnám fel ebből. Akkor maga az Úr fog leszállni a mennyből, felhangzik egy hangos parancsszó, az angyalok fejedelmének hangja, és Isten trombita jele. Akkor fel fognak támadni azok, akik úgy haltak meg, hogy hittek Krisztusban. Ők lesznek az elsők. És akkor ezután mi következünk, akik akkor még életben leszünk. Feltámadott testvéreinkkel együtt az Úr fölemel magához bennünket a felhőkön a magasságba. Együtt fogunk mindannyian szemtől szembe találkozni az Úrral fönt a levegőben. Ettől a pillanattól fogva pedig mindörökké együtt fogunk lakni Urunkkal. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Az advent az más jelent a világnak, és más jelent a keresztényeknek. Ugye a világnak mit jelent az advent? egy adventi koszorút 4 gyertyával, és hogy minden vasárnap meggyűjtünk egy gyertyát, de nem tudják azt, hogy ennek mi van a hátterében, hogy ez mit jelent, hogy ez mit takar. Mi keresztények viszont tudjuk azt, hogy az adventi időszakban ugye a karácsonynak a közeledését várjuk, amikor az Úr Jézusunk megszületik. Tehát az Úr Jézusnak a születésnapjára emlékezünk karácsonykor. Úr Jézusunk születéséről minden évben megemlékezünk. És ezt világszerte teszik az emberek. Nézzük meg, hogy Jézusnak miért kellett megszületnie, és ez hogyan történt. Ugye tudjuk, visszamegyünk megint a kezdetekhez, a Édenkertbe, amikor Ádám az engedetlensége miatt bűnbe esett. Az Ádámnak a szelleme, vagyis az ember szelleme eltávolodott Isten szellemétől. Tehát nem volt közösségük. Tehát szellemi halott állapotba került. Tehát elkülönült Isten szelleme az ember szellemétől. A világ gonosszá vált, mert a sátán lett e világnak az istene, és ezt a 2 Korintus 4.4-ből fel is olvasom. Ezt is az egyszerű fordításból. 2 Korintus 4.4, egyszerű fordítás. Ezek a hitetlenek azért nem képesek az örömhírt megérteni, mert ennek a világnak az istene, a sátán, elsötétítette gondolkodásukat. Azt akarta, hogy ne lássák az örömhír világosságát, amely Krisztus dicsőségéről szól, aki minden tekintetben olyan, mint maga Isten. Amen. Tehát nem engedi, nem akarja engedni az ördög, hogy megismerje a világa Jézust. Tehát igazából ez az igevers erről szól. Elvakította az elméjüket. Tehát innentől kezdve, amikor Ádám bűnbe esett, onnantól kezdve minden ember a szellemi halott állapotban született meg ide a földre. Onnantól, attól a pillanattól kezdve. Mert azt írja Isten igéje már az első lapon, hogy minden a maga neme szerint terem. Tehát ahogy, és ezt megértettem most, ahogy Ádám bűnbe esett, szellemi halottá vált, ugyanúgy a többi ember, aki utána született, azok is mind a szellemi halál állapotába kerültek. Tehát bűnösként születtünk a földre a bűnös természetünkkel. Tehát a szellemi halál állapot az ugye az eredendő bűn, nem az a cselekedetek által elkövetett bűnre utal, hanem az eredendő bűnre. Ez fontos, hogy megértsük. És az ördögnek a természete lett az emberekbe. Tehát ördög természetévé váltak az emberek. Ezt a János 8.44-ben nagyon szépen leírja Isten igéje, János evangélium 8.44-ben. Azt írja Isten igéje. A ti atyátok a gonosz, ti pedig örömmel megteszitek, amit ő kíván. Ő kezdettől fogva gyilkos volt, és soha nem állt az igazság oldalán, mert nincs is benne semmi igazság. Amikor hazudik, akkor mutatja meg a valódi természetét, hogy hazug, és ő a hazugságoknak a forrása. Tehát Isten igéje mindent leír. És ez így van. Tehát a sátán az egy gonosz. De Isten ezt nem hagyta annyiba. Isten szereti az ő teremtményét. És nem hagyta, hogy elveszten az ő teremtménye. Ezért elküldte az ő drága fiát, az egyszülött fiát küldte elértünk, hogy ne vesszünk el, hanem üdvözöljünk. És ezt el is olvasom az egyszerű fordításból, a János 3.16-ból. Sok ígért fogok ma olvasni nektek. János 3.16-ban. Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött fiát adta oda cserébe értünk, hogy aki hisz a fiában, az el ne pusztuljon, hanem örök életet kapjon. Amen. Dicsőség az Úrnak. Te is nem csak értünk, akik már újjá vagyunk születve, hanem az elveszettek, és tehát azért írja, hogy az emberekért, az egész világért adta. Tehát az egész világért keresre ment a mi drága Úr Jézusunk. Tehát ahhoz, hogy vissza tudjon kerülni az ember és Isten szellemének a közössége, ezért egy megváltóra volt az embernek szüksége. Tehát fontos volt, mert az ember önmagát képtelen megváltani. Tehát bármilyen jó cselekedetet tesz az ember, nem tudja magát megváltani ehhez. A Krisztusba vetett hit kell, hogy újjászülessen. Tehát szükség volt arra az embernek, hogy mennyei örök életet nyerhessen. És ahogy drága Jézusunk megváltott minket, onnantól kezdve, és újjászületünk, onnantól kezdve újra egyesül Isten szelleme az ember szellemével. És Isten az egyetlen fiát jelölte ki erre csodálatos megváltási műre, hogy bevégezze értünk. De ehhez Jézusnak először meg kellett születnie a földre. Meg kellett születnie, az volt a feladata. Isten azzal bízta meg. Jézus a Messiás. Jézus a megváltó. A Messiás eljöveteléről számtalan proféciával számolnak be az Ószövetségben a proféták, de hát Isten a profétákon keresztül szólta a proféciákat, és ebből nézünk néhányat. Nem csak az Ószövetségből fogunk nézni, az Újból is. Tehát az első, hát inkább az átmeneti időszakból, az evangéliumokból fogok még. Tehát az első profécia az 1 Mózes 3.15-ben hangzik el, ami ígét már hallottatok, szinte minden évben szólunk róla, de megértésünk kell legyen belőle. Tehát 1 Mózes 3.15. Ugye itt, amikor Isten büntetése, tehát amikor mondta, hogy fogja megbüntetni a kígyót, Ádámot, Évát, ugye mi a bűnnek a büntetése, tehát ugyanúgy az ellenség is a bűn büntetését megkapja Jézus nevében. A 1 Mózes 3.15-ben azt mondja a Istentől való profécia, hogy és ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony magva között, a te magod között és az ő magva között. Ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ez az első profécia az evangélium elején, ami elhangzik, hogy ugye tudjuk azt, hogy az eljövendő messiás az az asszonynak a magva. Az a asszony magva, a másik pedig a sátán és a serege. És hát dicsérjük az Urat, hogy ez be is következett, hogy rátaposott a kígyó fejére a drága Jézus, amikor legyőzte őt a pokolba. Majd arról is fogunk tanulmányt hallgatni. Azzal megtörte a sátánnak az uralmát. Tehát valakinek a fejére taposni azt jelenti, hogy megtörni azt az uralmat. Megtörni. Tehát azért mondta, hogy a kígyó fejére fog taposni. Az Ézsaiás proféta viszont már előre tekintett az időben, és rámutatott Dávidnak a leányára, egy leányára, mert sok leszármazottja volt a dávidi vonalnak, de Máriára mutatott, aki meg fogja szülni a megígért megváltót. Ézsaiás 7.14. Ézsaiás 7.14. Azt mondja az ige. Ezért ádjelt néktek az Úr maga, ímé a szűz fogam méhében és szül fiat, s nevezi őt Imánuelnek. Halleluja. Tehát, ha megnézzük az Ószövetséget, nagyon sok helyen le van írva, hogy igenis el fog jönni a messiás, ugye az Ószövetség időről beszélek most. Tehát azt jelenti, hogy Isten nem mindennapi csodát fog majd mutatni, amikor egy asszony gyermeket fog szülni a természetes nemzés rendjétől eltérően, tehát a Szent Szellemtől fog természet fölötti módon megfoganni, és fiút fog szülni. És Imánuelnek fogják nevezni, ugye, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Illetve azt is lehet mondani, hogy megtestesülés, és ez a név az Isten és az emberiség egyesülésére utal. Zakariás proféta is megprofétálta a megváltó megszületését. Zakariás 6-ban a 12-es, 13-ast olvassuk el. Zakariás, ő egy kis proféta. És szólj néki mondván, ezt mondja a seregeknek ura mondván. Ímé egy férfiú, a neve Csemete, mert Csemete támad belőle, és megépíti az úrnak templomát. Mert ő fogja megépíteni az úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz e kettő között. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát igazából ezt mind az új szövetségben is végig tudjuk olvasni, hogy ő a tanácsos, ő a minden. Tehát a mindenható. Igazából ez a Csemete, ez Jézusra utal. Tehát Csemetének nevezi itt Jézust, mert azt mondja, hogy egy férfiú neve Csemete. És megépíti az Úrnak templomát. És dicsőség az Úrnak, hogy az újjászületettek, ez mind Jézusnak a teste, temploma, mert meg a mi testünk az ő temploma, ugye bennünk lakozik. És meg is építette már ezt, dicsőség neki. Tehát 2000 évvel ezelőtt megszületett a drága Jézusunk, és majd arról karácsonykor fogunk beszélni. A evangéliumokba fogunk menni, a Lukács evangéliumba, és a fogantatásról fogunk pár szót beszélni. Lukács evangélium 1-es fejezet 26-os versétől fogom olvasni az egyszerű fordításból. Később, amikor Erzsébet már terhessége 6. hónapjában volt, Isten elküldte Gábriel angyalt a galileai Názáretbe egy szűzhöz, kit Máriának hívnak. Ezt a leányt egy József nevű férfi, aki Dávid király leszármazottja volt, már eljegyezte magának feleségül, de még nem házasodtak össze. Gábriel megjelent Máriának, és így köszöntötte. Üdvözöllek! Az örökké való kegyelmébe fogadott téged, és veled van. Mária megdöbbent és zavarban volt. Azon tűnődött, vajon mit jelenthet ez a szokatlan köszöntés? De az angyal így folytatta. Ne félj, Mária, mert nagyon kedves vagy Istennek. Figyelj rám! Áldott állapotba kerülsz, és fiat fog születni, akit nevezzel Jézusnak. Ő hatalmas lesz, és a magasságos Isten fiának fogják hívni. Ősapjának, Dávidnak trónjára fogja őt ültetni Isten, az örökké való. Így fog uralkodni mindörökké, Jákob leszármazottjai fölött, és királyi uralma soha nem ér véget. Tovább fogom folytatni, itt megállok egy pillanatra. Tehát azzal kezdődik itt a Jézus születésével kapcsolatosan az esemény sorozat, hogy Gábriel arkangyal megjelent Máriának. És megszólította, hogy természet feletti módon fog születni neki, meg fog fogadni egy gyermek a pocakjában, a méhében. És köszöntötte is Máriát, meg is döbbent ezen Mária, de azt mondta neki az angyal, hogy ne félj. Tehát ne félj, hanem figyelj rám, tehát nézd, figyelj rám, mert veled egy csoda fog történni. Isten egy csodát fog veled tenni. Tehát áldott állapotba fogsz kerülni, és megmondta még azt is neki, hogy Jézusnak fogja nevezni a gyermekét. Egyik fordításban Jézus van, a mi fordításunkban a Messiás. Tehát velünk az Isten, ezt tudjuk, ezt mondtam, hogy ő mit jelent. És elmondja neki az angyal, hogy ő lesz a legnagyobb uralkodó, a leghatalmasabb mindenek felett. És nem fog véget érni a királysága. Tehát örökön örökké élni fog a királysága. És akkor Máriának ezeket elmondta, hát Mária nagyon meglepődött, de kérdezett Mária tőle, hogyan lehetséges ez, hiszen én még szűz vagyok. Tehát nem kezdett el vele vitatkozni, hanem ő meglepődött, de mégis nem vitatkozott az angyallal, hogy ó, hát ilyet biztos, hogy nem, tehát nem azt mondta, hogy nem, tehát nem mondott ilyen taszító dolgokat, hanem hát hogy fog megtörténni, mivel ő még férfit nem ismert, ugye, hogy fog ő vele ez megtörténni. Tehát nem a hitetlenségét mondta, csak az, hogy hát mivel hát ő még szűz, hát hogyan lehetséges. Az angyal így válaszolt. A Szent Szellem száll rád, és a magasságos Isten ereje vezörül téged. Ezért a gyermek, akit majd megszülsz, szent lesz, és Isten fiának nevezik. Mária így válaszolt. Az örökké való szolgáló leánya vagyok. Történjen velem minden úgy, ahogy mondtad. Nem csodálatos? Ezután az angyal elment. Tehát Mária csodálatosan válaszolt. Tehát nem az, nem vitatkozott, hanem elfogadta ezt, befogadta, amit mondotta az angyal, elfogadta, és azt mondta, hogy minden úgy történjen, ahogy te mondtad, ahogy Isten akarja. Minden úgy történjen. Hát teljességében rábízta magát Istenre. És ugrunk itt egy kicsit. Mária dicsőítette az Istent. Tehát a 46-os versnél folytatom. Mária pedig ezt mondta, dicsérem az örökké való teljes szívemből, lelkemből, szellemem újjong Istennek, üdvözítőmnek, mert rátekintett alázatos szolgáló leányára. Bizony mostantól fogva minden nemzedék boldognak és áldottnak mond engem, mert nagy dolgot tett velem a hatalmas. Szent a neve, nemzedékről nemzedékre, irgalmas azok iránt, akik tisztelik és félik őt. Kinyújtotta karját, mutatta erejét, szétszórta a büszkéket, akik magukat nagyra tartják. Ledöntötte trónjukról az uralkodókat, az alázatosakat pedig felemelte. A szükségben levőket elhalmozta minden jóval. A gazdagokat pedig üres kézzel küldte el. Segítségére sietett szolgájának, Izraelnek, mert nem felejtette el ígéretét, hogy könyörületesen bánik velünk. Mert ezt ígérte őseinknek, Ábrahámnak és az ő gyermekeinek mindörökké. Amen. Csodálatosan dicsőítette Istent itt Mária, és nem magától szólta Mária ezeket. Ezeket a dolgokat. Mint hogyha szinte egy előrelátás lenne, hogy meg fog minket menteni az Úr Jézus, hogy nem hagyja magára az ő népét, és hogy az alázatosokat felemeli. A szükségben levőket elhalmozta minden jóval. Kinyújtotta karját, megmutatta erejét, szétszórta a büszkéket, akik magukat nagyra tartják. Tehát Mária mindig is hitt Istenben, mert Isten útján járt. Mária. És csodálatos a másik dolog, ugye ismerjük Erzsébetet és Zakariást, ugye, náluk pedig a keresztelő János fogant meg. Az is természetfeletti módon történt, mert időskoruk lévén ő náluk is megtörtént a terhesség, és hogy megszületett János. De nagyon szépen beszél Zakariás Istenről, a drága Jézusról. Ez szinte egy profécia, mert profétált Zakariás, és ezt is szeretném nektek adni. Zakariást ekkor betöltötte a Szent Szellem, és így profétált. Áldott legyen az örökkévaló Izrael Istene, mert segítségére sietett népének, és megváltást hozott nekünk. Hatalmas szabadítót küldött hozzánk szolgájának, Dávidnak családjából, ahogyan ezt ősidőktől fogva szent prófétái által megígérte. Itt van Zakariás. Megmondta, hogy már az Ószövetségből is a proféták megprofétálták, hogy el fog jönni a megváltó, aki megszabadít minket ellenségeinktől, és gyűlölőink kezéből kiment, hogy megmutassa ősapáinknak kegyelmét, s hogy megtartsa velük kötött szent szövetséget, a szövetséget, amelyet Ábrahámnak, ősapáinknak esküvel megerősített, megígérte, hogy miután ellenségeinktől megszabadít, félelem nélkül szolgáljuk majd Istenünket. Tehát itt ahogy Ábrahámot hozza Ábrahámnak, Ábrahám is hit által tudott előre menni, hit által fogant meg náluk is a gyermek. És ez a hit, ez egy kulcsszó, mert mi is hit által fogadjuk be szívvel és hittel az Úr Jézust. Hit által hiszünk, tehát hit által van. 75-ös, és igazságban és szentségben élhetünk színe előtt életünk minden napján. Amen. Tehát ezt profétálta Zakariás. Csodálatos dolog. Még az Ószövetségé, vagyis hát a törvény alatt volt. És dicsérjük ezért az Urat, hogy ilyen dolgokat megmutat nekünk az igéből, hogy már előre megmondták a proféták is, hogy ami megváltunk, szabadítunk, eljön. És ez a drága Jézus, ez kezdetben is élt. Kezdetben is volt, létezett a szelleme, ugye, ezt tudni kell. És a János evangélium első fejezet 1. versében fejezném be az igét, és a mai tanítást. János evangélium első fejezetében az 1. Tehát kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Amen. Tehát az ige megfogant Mária méhében, az a mag megfogant, és az a mag, nagyon fontos, hogy az a mag volt a mi induló pontunk. Mert ő általa vagyunk itt a Földön, ő általa tudunk újjászületni, és újra közösségbe lenni Istennel. És Isten vala az ige, azt mondja ez az 1. vers, igazából Jézus az ige. Jézus az ige, és Jézus eljött, és bemutatta őt, saját magát, és az igét is. És köszönjük, hogy itt van a kezünkbe, tanulmányozhatjuk, belemélyedhetünk, és minél többet megismerhetünk az Atyából, és az ő természetéből. Amen. 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 Ja, és még abból annyit hozzáadnák. Ugye nagyon sokszor gondolkodunk azon, hogy a Szent Szellem hogy működött az Ószövetségben. Ez nagyon fontos dolog, hogy megértsük. Ugye azt mondják, hogy királyok, papok felett, proféták felett volt a Szent Szellem. De olvassunk olyan embereket is, akik nem proféták voltak, nem királyok és nem papok. Az Ószövetségben vannak olyan emberek, akikhez Isten kiküldte az ő szellemét egy időre, egy bizonyos időre, egy bizonyos emberhez, akit kiválasztott egy bizonyos munkára, amit el kellett végezni, Isten munkáját. Úgyhogy fontos, és nem bent volt a szellemükben, mert ugye az Ószövetségben nem születhettek újjá. De a Szent Szellem az fölöttük munkálkodott, tehát oda ment bizonyos személyekhez. Mária se volt proféta, Mária se volt király, Mária se volt pap, mégis Isten a Szent Szellemet elküldte hozzá. Tehát mondhatjuk azt, hogy ne legyen félreértés, hogy a Szent Szellem ment, oda ment az illetőz, és egy idő után elment. Tehát jött és ment.
Most nálunk bent van.
És most, igen, újjászülettünk, és a Szent Szellem bennünk él, és nem megy sehova. Nem a vállunkon van, nem kerülget bennünket, nem fölöttünk van, hanem a Szent Szellem bennünk él, és nem futkározik, hogy most ide jövök, oda megyek. A kenet mindig itt van, nem tud elmenni a Szent Szellem. És nem kell hívnunk a Szent Szellemet, mert már itt van. Dicsőség az Úrnak, ez fontos dolog, és ezt az Úr ez eszembe hozta, hogy elmondjam nektek. Dicsőség az Úrnak. És most Bort Ferenc pásztor is szeretne néhány szót szólni röviden.
Csak szösszeneteket írtam össze. Szent Szellem csodálatosan vezet bennünket, mert hasonló gondolatok vannak nálam is. Szeretettel köszöntelek benneteket. Igyekeztem tényleg szösszeneteket összeírni, amit Szellemtől vettem. A november 28-ai pesti tanításban egy nagyon fontos gondolat kiugrott a számomra, és nem állt, hogyha ezt hallják, nem csak a helyiek, hanem a interneten is, hogy milyen fontos a helyi gyülekezet. Milyen értéke van egy helyi gyülekezetnek. Mert nagyon sokan azért nem tudnak gyülekezetbe járni, mert az ő településükön nincs erre lehetőség. És nem a gyülekezet létszáma a fontos, hanem azok az odaszánt szívek, akik összejönnek hetente. Azt szeretném kérdezni, pár igét kaptam az úrtól, olvassak igét, vagy legyek rövid, és majd otthon elolvassátok.
Már otthon elolvassuk.
Jó, akkor ige számot mondok.
Okay.
Az első kis morzsa az Efézus 4-ben található, a 11-es, 12-es versben. Itt van felsorolva az öt hivatal. Apostol, proféta, evangélista, pásztor és tanító. És ez egy nagyon csodálatos összehasonlítás. Az apostol a hüvelykúj, mert szorosan együttműködik a többivel. Most képzeljétek el, hogyha fogjátok a sodrófát, vagy mi férfiak a fejszét, hogy fát hasítsunk, hüvelykúj nélkül nem tudnánk megtenni. Tehát a hüvelykújnak a másik négy ujjal együtt kell működni. Így az apostolnak is a másik négy hivatallal együtt kell működnie. A proféta a mutató új. Rámutat dolgokra. Néha egy kicsit esetleg fájó pont, de az Szent Szellem megmutatja, hogy hát hol kell kiigazítani magunkat. A harmadik, a középső új az evangélista. Ő a leghosszabb, és általa csodák történnek. A pásztor a gyűrűs új, mert eljegyezte a nyájat. Ez a jelkép, és az életét adta a nyájért, a szolgálatért. Sok mindent felad egy szolgáló a szabad idejéből, mert az első dolog, ami a szívén van, az, hogy tanuljon maga, felkészüljön, stb. Tudjátok ezt. A legutolsó a tanító, a kisúj, az ő feladata a fültisztítás. Mert ha éppen meg akarjuk piszkálni a fülünket, nem a hüvelykújunkkal fogjuk, hanem a kisújunkkal. És a tanító is a tanításokkal úgymond kitisztítja a hallásunkat. A tanító egyszerűvé teszi, érthetővé teszi a mondani valót, az üzenetet. Tehát nem magas röptű üzenetet ad át, hanem hallgatóság szintjének megfelelően. Igen. Következő kis morzsa a római levél 4. fejezetében, 17-től 21-ig található, ez Ábrahám hitéről szól. Tudjuk, hogy Ábrahám nem tekintett a fizikai dolgokra, az időskorára, meg a felesége időskorára, hanem hitt Isten ígéretében, hogy gyermeke lesz, és sok nép atya lesz. Van itt egy nagyon fontos gondolat, hogy Isten képekkel dolgozik. Mit tett Ábrahámmal? Kivitte a csillagos ég alá, és megmutatta, hogy ennyi utódot lesz. Tehát számtalan. Közülünk nemrég valaki kapott egy álmot, és abban az álomban az volt, hogy egy szoba plafonig tele volt babérlevéllel. És ennek az a magyarázata, hogy bőség. Most aki ezt álmodta, mindig erre a babérlevélre kell gondolnia, hogy Isten ilyen bőséget ígért. Tehát Isten képekkel dolgozik. Nekünk is képekhez kell kötni a dolgainkat. Az elméket meg kell újítani, hogy mi történt a szellemünkben, és akkor királyként élhetünk. Mert a szellemünkben már minden megvan, minden tudás megvan, csak fel kell tudni azt hozni, illetve az elme megújítása szükséges ehhez. Hasonló történt a szellemünkben az újjászületéskor, mint Mária fogantatásakor. Mindkét esetben el lett vetve az ige. Jött a Szent Szellem, elvetette Mária testében az igét. Amikor mi befogadtuk az Úr Jézust, akkor is az ige lett elvetve a szellemünkbe, és a Szent Szellem aktiválta mindkét esetben a magot, így megszületett Jézus Mária esetében fizikailag, a mi esetünkben pedig a szellemünkben. Következő ige az 1 Mózes 8-asban, 8-tól 12-ig. Ez a vízözön története, Noé családja, az állatok a bárkában vannak, és amikor már elállt az eső, akkor Noé galambot küld ki, hogy megtudja, hogy van-e már szárazföld. Ez egy összehasonlítás az új szövetséggel kapcsolatban, és pásztorotok is érintette. Amikor Noé először kiküldte a galambot, az visszatért leszállás nélkül. Ószövetségben ugyanis csak látogatóban jött a Szent Szellem. Ahogy mondta a pásztorot, hogy egy feladat elvégzésére. Aztán megint visszament. Második esetben, amikor kiküldte Noé a galambot, akkor már egy ággal jött vissza, ami a béke jele, az ítélet végeinek a jele. És a harmadik mozzanat a legfontosabb, amikor a galamb nem jött vissza. Tehát a Szent Szellemnek három tevékenysége van, és ez előképe a Szent Szellem működésének. Ez a harmadik eset, hogy nem tért vissza a galamb, ez azt jelképezi, hogy a Szent Szellem pünköstkor talált a Szentvérrel megtisztított hívőket, akikbe beköltözhetett örökre, és nem fog jönni-menni. Ebből következik, hogy mindenünk megvan, mindent meg tudunk tenni, és a kenet rendelkezésre áll. Mert bennünk lakik a Szent Szellem. A következő az 1 Mózes 1-ben több helyen említi a Biblia, hogy minden a saját fajtája szerint terem, ez egy alapelv, és ezt is érintette a pásztorotok, de két gondolatot még hozzáfűznék. Mivel szellemi halottként születünk meg, ezért szükségünk van az újjászületésre, a szellemi újjászületésre. Emlékeztek a gazdag és Lázár történetére a Lukács evangéliumból. Na most Ószövetségben, aki meghalt, a holt lelkek helyére került. Ennek két része volt. Az egyik a gyötrelem helye, mert a gazdag el is mondja, és le is van írva, hogy így gyötretetem a lángokban. A másik hely pedig az Ábrahám kebele, vagy más néven a paradicsom. Tehát ez volt a holt lelkek helye. Új szövetségben más a helyzet, mert új szövetségben az üdvözült és elhunyt lelkek az élő lelkek helyére, azaz a mennybe kerül. És egy gondolatot kaptam itt közben, amíg hallgattam a pásztorotokat, hogy a bűn szellemi eredetű, mert egy szellemi lényben, Luciferben találtatott, ezért fizikai cselekedetekkel ezt nem lehet jóvá tenni, nem lehet hatástalanítani, ahogy írja az Efézus levél is, ugye, hogy cselekedetek által nem üdvözülhetünk. Tehát ez egy nagyon jó magyarázat, nagyon jó kijelentés arra, hogy a szellemi dolgot szellemivel lehet helyre tenni, márpedig a szellemi újjászületés tökéletesen megfelel és elégséges erre. A következő, a 2 Mózesben található hosszú történet, amikor Izrael népe egyiptomi fogságban van 400 évig. 400 évig voltak rabszolgák. A Zsoltárok 105.37-ben azt olvassuk, hogy gazdagon távoztak Isten kegyelméből. A vér erején túl szükség volt a Szent Szellem erejére is, hogy Isten kihozza őket a rabszolgaságból. A Vöröstengernél ott kellett lenni a Szent Szellem erejének, hogy a vizet ketté tudja választani. De sokkal nehezebb volt az Egyiptomot kivenni Izrael népéből, a gondolkodásából. Mert jobban kívánták a rántott húst, mint a fürjeket, a sovány fürjeket. Ők királyságot váltottak. Kijöttek a rabszolgaságból a szabadságba. De a gondolkodásuk még a rabszolga gondolkodás maradt. Nem tudatosult bennük, hogy királyságot váltottak. És ahogy írja a Kolosse 1.13, hogy Jézus Krisztus megvásárolt, megváltott, és magával vitt bennünket az ő országába. Tehát ezzel mi is egy királyságot váltottunk. És nagyon egyszerű, hogyha külföldre megyünk, más a pénz nem, a telefonokat át kell állítani, mert egy másik országban vagyunk. Ha netán Angliába mennénk, ott még ráadásul a kormány is a másik oldalon van, és az útnak pont az ellenkező oldalán kell közlekedni. Utolsó gondolat és utolsó ige. Az 1 Mózes 15-ben a 17-18-as vers ír arról, amikor Isten szövetséget kötött Ábrahámmal. Ezt az egy igét felolvasom, mert ez nem annyira ismert mindenki előtt. 1 Mózes 15, 17-18. Persze ugye a történet sokkal hosszabb. És amikor a nap leméne, és a sötétség lett, imé egy füstölgő kemence és tüzes fákja, mely által megyen vala a húsdarabok között, e napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal. Sokáig nem tudtam, hogy mi ez a füstölgő kemence, meg a tüzes fákja. Hát, hogyha Isten szövetséget köt Ábrahámmal, akkor őnek is jelen kell lenni. A füstölgő kemence Isten jelképe, a tüzes fákja pedig a Jézus jelképe. És ahogy pásztorotoktól hallottátok, hogy Jézus kezdettől fogva van, csak nem fizikai testben. Tehát már itt is megjelent Jézus jelképesen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Köszönjük.
Azzal a tudattal imádkozunk, értetek, hogy bennünk van a hadog, bennünk van az Úr Jézus, bennünk van a Szent Szellem, bennünk van a kenet, és ezt fog kiáradni.
Amen.
Amen.
És imádkozunk, értetek. Még abba megértést kell kapnunk, hogy az Úr Jézus bennünk lakik. Tehát az azt jelenti, hogy az ember fizikailag képzeli el, hogy persze a Szent Szellem temploma ott van bent, és a szellemünk bent lakik, valahol bent van. És ha mi hittel elhisszük, tehát tudjuk, tehát tudatosítjuk azt gondolatainkba és a szívünkbe, tudjuk, hogy ott van a Jézus. Ezt kell megérteni, és az a nagyobb lakik bennünk, a Szent Szellem, aki feltámasztotta az Úr Jézust a halálból. Ugyanaz a drága Szent Szellem megeleveníti a mi halandó testünket is a bennünk lakozása által. Ha ebből lesz megértésünk, akkor hiszem azt, hogy eljutunk oda a győzelem. A győzelemig, mert már győztesek vagyunk a Krisztusban, de megjön a gyógyulás, a teljes gyógyulás a testünkben, teljes helyreállítás, teljes szabadulás az életünkben. Sem nyomás, sem semmi nem lesz. És mondtam reggel is, mondtam, Uram, nem az érzéseimre, gondolatokat terhességetem, és nem azt, ami nyomást érzek, meg a gondolatok, amik támadtak, akár tegnap, akár tegnap előtt, akármi, azt mondtam, Uram, nem. Te rád tekintek, te vagy a békesség királya, te vagy a dicsőség ura, és győztes vagyok az Úr Jézus Krisztusban. Tehát hinni kell, küzdeni, tiszta szívvel szeretni, meglátni, mi a cél, menni csak előre.
Biztos, hogy így van.
A cél felé. Amen.
Amen.
Tehát amikor az a megértés fontos. Meg lesz, hogy a igen. Mi testünk gyógyult. Ugye a szellemünkben megvan ez a gyógyulás, igen. Megvan a szabadulás. Tehát ott a mi lényünk, az a láthatatlan lény, ami belül lakik, mert Isten se látjuk. De az ő képére és hasonlatosságára teremtettünk, akkor ugyan az ő belőle kaptunk, mintha lecsipnénk egy darab, vagy kapunk egy torta szeletet. Az mi vagyunk, mert Isten az ő szellemét lehelte belénk.
Igen.
És mi őről származunk. Mi Istennel közösségben vagyunk most már, és nekünk ezt mindig napról napra jobban meg kell érteni, hogy az Jézussal bevégezte a megváltás tervét. Igen. És abban benn van a szabadulás, békesség, gyógyulás, bővölködés, minden benne van.
Minden.
Akkor mi mit rágódunk mindig
hát az dolgokon. Igen, így van. Igen.
Tehát az érzéseket teljesen el kell nyomni.
Igen.
Mint a nem létezne az érzelemvilagunk. Tehát csak a jót, mindig a jót kell magunkba szívni.
Igen, ne félj, benne van.
Ne félj, így van, mert én veled vagyok. Nem hagylak el.
Nem, így van.
Soha el nem távozom tőled, mondja Isten igéje. És ha Isten igéje ezt megírta, akkor ez így van. És pont, és hol, jövőre nem fogják átírni.
Másképp.
Múlt jele jövő vonatkozásában mindig az van.
Igen.
Megváltozhatatlan.
Amen. Az érzelmeinket is ugyanúgy kell uralni, mint a testünknek a tüneteit.
Igen, pontosan. Igen, jó, nagyon tényleg.
Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. Mert olvastuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos, hogy ezt megtegyük, mert nincs átjárás. Tehát nem lehet átimádkozni a pokolból az illetőt a mennyországba. Tehát fontos ezt tudni. Tehát nem lehet, a kettő között nincs átjárás. És ezért dicsőséget adunk az Úrnak, és megvalljuk a mai napon Jézust Úrunknak. Tehát mai napon újra el fogjuk imádkozni. Mondjuk együtt, mondjátok utánam, jó? Tehát azt mondja először is a Róma 10.9.10-es ige, hogy mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Amen. Tehát ez fontos. Tehát szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Tehát megvalljuk a drága mennyei atyám. Eléd jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája Jézus nevében. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem,
hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én
megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én
gyógyítóm.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én
gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban. Az ő vére örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság,
mert Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen.
Amen.
Halleluja. Búcsúzzunk el a mai naptól. Jó? A mai alkalomtól. Záró énekünkkel. Ő igazgassa az életeteket, a kegyelem.